Kedves hallgatóink, Ácsán Szóna tanítás sorozata következik, virtuális elvonulás címmel. Fordította Ráckis Andrea, elmondja Kövesdi László. Ötödik rész. Az észlelés átalakítása.
Tanító beszédek.
Káin vácsá csittén pamádén majákatán accyán kamami bhanté bhúri pany tatágt káin vácsá csittén pamádén majákatán.
Az észlelés átalakítása. Tovább lépünk a testről, a test megfigyeléséről, és a test valamennyi belső vonatkozásáról, a testtel kapcsolatos gyakorlatokban, melyek során felismeritek, hogy bárhogyan is szeretnétek szemlélni a testeteket, az mulandó, megelégedést nem nyújtó és önvaló nélküli. Ez tehát ezeknek a gyakorlatoknak a belső aspektusa. A szamatá gyakorlata a légzés tudatossága, a négy testhelyzet tudatossága. A négy testhelyzet tulajdonképpen a szampajanna, az élet folyamatával, a test felbomlásának fokozataival, a testtel, mint 32 alkotórésszel, a testtel, mint négy elemmel kapcsolatos teljes körű éberség. Ezek mind az érzékelésetek átalakítását szolgálják. Most valójában egy új kandával, vagyis halmazzal fogunk foglalkozni. A Buddha összefoglalta, hogy az embert öt halmaz alkotja, az egyik a test, egy másik pedig az észlelés. Most elkezdünk a test észlelésének átalakításával foglalkozni. Mindezt egy nagyon jól előkészített, szisztematikus gyakorlat segítségével fogjuk végezni. Megvizsgáljuk és újra tervezzük az ezzel kapcsolatos nézőpontunkat, azt, ahogyan tájékozódunk róla, és mindezt egészen addig fogjuk folytatni, ameddig ez lesz az alapértelmezett mód, ahogyan a testünkre tekintünk. Ez tehát egy átképzés, és nagyrészt a Buddhára kell bíznotok magatokat, mert ez élesen szembe megy az általánosan elfogadott társadalmi felfogással a test természetével kapcsolatban. Nagyon sok siránkozás és rettegés övezi a halott testet, az élőt pedig túl nagy udvariasság és fenntartás veszi körül. A legtöbb társadalomban kulturális probléma annak a nézőpontnak a kialakítása, hogy hogyan kellene tekintenünk a testünkre. Ezt kell visszafordítanunk. Ez tehát az érzékelés. Hasznos feladat, hogy az érzékelés mestereivé kell válnunk. Úgy emlékszem, a Buddha Sáriputtát említette példaként, mint az érzékelés mesterét. Azt mondta, Sáriputta képes megfigyelni egy fadarabot, és képes azt csúnyának látni, szépnek látni, vagy egyiknek sem. Érdekes. Alkalmazkodik, kiválogatja, hogy mit érzékel a különféle tárgyakkal kapcsolatban. Ugyanez a helyzet a patológussal is, aki a beteg vagy halott testekkel foglalkozik. De ide tartoznak még a halott kémek, a temetkezési szakemberek is. Remélhetőleg ők már más szemmel tekintenek a test halál utáni természetére, és nem mindenképp látják azt ijesztőnek vagy taszítónak. Munka után haza tudnak menni a feleségükhöz vagy a férjükhöz. Néhányan közülük azt is tudják, hogy az ő testük is ugyanezen jellegzetességekkel bír, így kordában tudják tartani az érzékelésüket. Nekünk is arra kell törekednünk, hogy átformáljuk az érzékelésünket. Ez egy olyan terület, ami nincs annyira kifejtve az éber tudatosság négy megalapozásában. Az éber tudatosság négy alapja valójában a testtel, az érzésekkel, az elmével, mint olyannal, vagy mondhatjuk hangulatoknak is, és végül a tanítások dhamma kategóriáival foglalkozik. A tanítások rendszere az utolsó kategória, de ami szinte az összes ilyen esetben megjelenik, az az érzékelés és annak átalakítása. Ezáltal sokkal jobban tudjátok majd irányítani, hogyan szeretnétek egy-egy helyzetet látni. Ez tehát része a belátásnak, a belátás pedig akkor valósul meg, amikor jelen van a bölcsesség, ami azt jelenti, hogy a szenvedéstől való mentesség, vagy más szóval a boldogság jólét szolgálatában áll. Átalakítottátok az érzékeléseteket annak érdekében, hogy a jóléteteket szolgálja, az új módszerekkel pedig a világot is átalakítjátok. Ez pedig újabb erőt ad. Lépjünk tovább az érzésekre. Az érzéseknek két fajtája van. Az egyik részük a testből ered, a test érzeteiből, pusztán a kontaktusból, érintésből. A másik részük a pszichikai érzések, amelyek a mentális tapasztalások és az érzékelés eredményeként jönnek létre. Létezik egy másfajta érzés is, amit a leginkább spirituális érzésként fogalmazhatunk meg. Ezek olyan emberek élményei, amelyeket egy visszavonultságban élő, az átlagos érzéki világot és örömöket, azaz a hétköznapi életet maga mögött hagyó, az érzéki boldogságot nem erősítő világba visszavonult ember él át. Mindezek ellenére ugyanis valami csoda folytán, talán a világnézetük miatt velük is előfordulhat, hogy komoly gyönyörökben van részük. Ezek tehát mind érzések, a test érzései, az érintésből eredő érzések, a különféle érzékelési és az érzelmi eredetű érzések, amelyek mind a látványokból, hangokból, szagokból, ízekből, érintésből erednek. És persze a gondolatokból is. Mindannyian ismeritek például a zene által nyújtott élvezetet. Ez egy kellemes érzés, ami a hangokból ered. Vannak helyek, amelyek szintén jó érzéssel töltenek el minket. Ezek mind az érzések megtapasztalásai. Egész meditációs iskolák épülnek erre. A Vipassana rendszer külön kifejezést kapott a Buddhától, miszerint minden az érzésekben sűrűsödik össze. Úgy tűnik, ez azt mutatja, hogy ha csak egy tárgyunk lehet a belátással kapcsolatban, az az érzések területe. Én nem ragadtatnám el magam ezzel kapcsolatban, de a Buddha megteszi a szuttákon keresztül. Úgy tűnik, végső kinyilatkoztatást tesz valamiről, de végül rájövünk, hogy arról beszél, különböző részek, dolgok különböző formában állnak össze, és hogy minden dolog a tudatosságban gyűlik össze. Az érzések tehát elképesztően fontosak. Bizonyos értelemben nélkülük nem létezne a szenvedés. A szenvedés nagy részét az érzések mulandó és ingatag mi volta okozza. Meg lehet viszont találni azt az állapotot, ami az érzések felett áll, de ekkor még nem ér véget a szenvedésetek. Ez az állapot az érzékelés és érzések megszűnése. Ez nem szükségszerűen azonos a nibbánával. Az érzéseket fel kell tárni. Mondok egy példát. Egy világi ember és egy fiatal szerzetes beszélget, akik számára nagyon fontosak a társak a dammában. Talán ismerik is egymást régebről, a szerzetes felszentelése előtti időkből. Az egyikük ács, a szerzetes pedig talán egy éve viseli a köntöst. A dammáról beszélgetnek, és az ács azt mondja, úgy hallottam, csak kétféle érzés létezik, fájdalmas és kellemes. A szerzetes azt feleli. Nem, az érzések háromfélék lehetnek. Fájdalmasak, semlegesek és kellemesek. Kedves és tiszteletteljes módon tovább folytatják az érvelést, mert mindketten biztosak abban, amit hallottak, és mindketten a Buddha elkötelezett tanítványai. Meg akarják érteni egymást, így valójában nem mondhatjuk, hogy vitatkoznak, sokkal inkább dhamma értekezést folytatnak. Végül azt mondják, menjünk el a Buddhához, és kérdezzük meg, mert én biztosan kettőről hallottam. Én is biztos, hogy háromról hallottam. Ez a párbeszéd nagyon jó arra, hogy felismerjük, nem szabad következtetésekbe bonyolódnunk, amikor ilyen dolgokat hallunk. Kétféle érzés létezik. Várjunk egy kicsit. Vagy azt halljuk, háromféle érzés létezik. Meg vagyunk győződve róla, hogy így van, és pont. Végül elmennek a Buddhához, és elmondják neki, hogy milyen nézeteltérésük keletkezett az érzésekkel kapcsolatban. A Buddha megkérdezi, pontosan mit mondtak egymásnak? Hallottam, hogy azt mondtad, kétféle érzés létezik, kellemes és fájdalmas. A Buddha azt válaszolja, igen, ezt állítottam. A szerzetes megdöbben, és azt mondja, de magasztos, hallottam, hogy azt mondtad, háromféle érzés létezik, kellemes, fájdalmas és semleges. Mire a Buddha azt mondja, igen, ezt állítottam. Egymásra néznek, és a Buddha ezt mondja, mindkettőt kijelentettem, mert mindkettő igaz. A semleges érzéseket fájdalmasnak és kellemesnek is tekinthetitek. Különböző megítélés alá eshetnek, attól függően, hogy mi előzte meg őket. A fájdalmas érzést követő semleges érzés kellemesnek tűnik. A kellemes érzést követő semleges érzés fájdalmasnak tűnik. Amikor a fagyi okozta kellemes érzés véget ér, semleges érzésetek marad, de hiányérzetnek tűnik. Másrészt, amikor nagyon szomjasak vagytok, és megisztok egy pohár vizet, elmúlik a szomjúság, és ez kellemes érzés. Amikor viszont már nem vagytok szomjasak, és megisztok egy pohár vizet, az inkább semleges érzés. A semleges érzések tehát fájdalmasnak és kellemesnek is tűnhetnek, és ilyen módon tudjátok őket osztályozni, vagy számon tarthatjátok őket háromféle érzésként is. A Buddha folytatja, azt mondja, ha azt gondoljátok, hogy ez összetett, elárulom, hogy valójában 108 féle érzés létezik. Szánjak időt arra, hogy felsoroljam őket? Nem. De nagyjából ennyi, és ez jó szerével annak a primitív formája, amit Abhidhammának nevezünk. Akik részt vesznek ezen az elvonuláson, és ez új a számukra, kérem ne aggódjanak az Abhidhamma miatt. Ez a Páli kánon harmadik része és egyfajta felsorolás. Olyasmi, amit az egyetemi professzorok tennének például Beethoven egyik szerzeményével, ha megpróbálnák a zene fizikájának nyelvére fordítani. A Dhamma teljes elemzése, ami elmegy egészen az alapvető elemekig. Egyesek hasznosnak tartják, mások csak átsiklanak felette. Nem valószínű, hogy a Buddha beszélt róla az élete során, inkább a szerzetesek hozhatták létre a Buddha halálát követően. Vannak azonban olyan szutták, amelyek kiemelten boncolgatják és analizálják azokat a dolgokat, amiket a Buddha mondott. Vannak tehát érzések, amelyek bizonyos helyekhez kötődnek, és kellemes, fájdalmas vagy semleges érzések kísérik őket. A hangokat is kísérhetik kellemes, fájdalmas vagy semleges érzések. 6 érzéketek van, és mindegyiknél megvan a fenti 3 lehetőség, így ez összesen már 18. Továbbá ezek kiindulhatnak a tudatból és a testből is, ez már 36. Kötődhetnek a múlthoz, a jelenhez és a jövőhöz, így pedig meg is van a 108. Ebből láthatjátok, mennyi idő kell ahhoz, hogy felismerjétek, mennyire áthatják az életeteket az érzések. Szóval az életetek során hatalmas lendülettel siettetitek a jövőben várható érzések bekövetkeztét, mert úgy vélitek, hogy ezek kellemes érzések lesznek. Vagy pedig rettegtek attól, hogy fájdalmas érzéseket fogtok átélni. Lehetséges, hogy ezért nem vesztek részt elvonulásokon, ahol egész idő alatt egy padon kellene ülnötök, és megfájdulna a térdetek, és ezt el szeretnétek kerülni. Az információra viszont szükségetek van, ezért inkább otthon hallgatjátok meg, ami nyilván sokkal kényelmesebb. Az is lehet, hogy részt vesztek az elvonuláson arra számítva, hogy fantasztikus élményben lesz részetek, és egy kicsit magatok mögött hagyhatjátok a hétköznapi, zaklatott életeteket, elvonulva a kolostor csodálatos, tündöklő és támogató környezetébe. Lehet, hogy semmi különös fájdalmat nem éreztek majd a meditáció során, csak kellemes érzéseitek lesznek. Szóval már előre várjátok. Tehát egyfolytában bizonyos dolgokra vártok, érzéki dolgokra, érzésekkel kapcsolatos dolgokra és lelki dolgokra, és közben rettegtek is az érzések hiányától, néha a lelki jólétetetek hiányától is. Mert néha előfordul, hogy nem igazán vagytok sikeresek a gyakorlásban, és akkor azok a kellemes érzések, amelyeket időnként megtapasztaltok a gyakorlásotok során, könnyen hanyatlásnak indulnak, vagy akár el is tűnhetnek. Ez gyakori élmény. Az emberek elmennek egy elvonulásra, és úgymond a kezdők szerencséjében részesülnek. Áttörés történik, csodálatos tudatállapotokat élnek át, amelyek igazán elbűvölőek, és ezáltal megváltoznak. Amikor azonban távoztok az elvonulásról, újra elvegyültök a világban, ezáltal pedig általában elveszítitek a kellemes spirituális érzést. Engem is megszoktak keresni ilyen kérdésekkel az elvonulások végén. Megtalálták az utat ehhez a csodálatos, kellemes állapothoz. Az elvonulás végén odajönnek hozzám, felismerve, hogy most újra szembe kell nézniük a kolostoron, az elvonulási központon kívüli élettel, és azt kérdezik, hogyan tudnák mindezt tovább folytatni. Hogyan tudom megőrizni ezt a boldog, kellemes spirituális állapotot? Azt szoktam válaszolni, nem mondom el, hogyan tarthatjátok meg, de azt elmondom, hogyan tudjátok elveszíteni. Nem a forgalom, a fák, az időjárás, de még csak nem is a kiskutyátok miatt. Az emberek miatt fog megtörténni. Melyik emberek miatt? Akik közel állnak hozzátok. A rokonaitok, a számotokra fontos emberek miatt. Így fogjátok elveszíteni, mert nagyon erősen kötöttök hozzájuk. Gyakran visszakényszerültök a világi észlelés területére, és ez a csodálatos, kellemes spirituális érzés hanyatlani kezd a kötődés ereje miatt. A legerősebben az emberekhez kötődünk, közülük is azokhoz, akiket ismerünk vagy jól ismerünk. Jól is elsülhet, hogy visszatértek az ismerőseitek körébe, ami nagyon spirituális és felemelő, és ilyen értelemben meg is tudjátok őrizni ezt az életmódot. Ugyanakkor a kellemes spirituális érzések fenntartását támogató feltételek az okai annak, hogy a Buddha létrehozta a szangát. Amiért felszentelést kérnek az emberek, amiért elhagyják a világi életet, amiért visszavonulnak és azt választják, hogy remeteként, magányosan élnek és spirituális nyomozást folytatnak. Azért, mert ezek a körülmények jobban kedveznek annak, hogy ebben a derűs állapotban időzhessenek. Valójában a derűs időzés fogalmát a páli változat azokra az állapotokra használja, amelyeket dzsánáknak, szamádi szinteknek nevezünk. Derűs időzés itt és most. Ez tehát az érzések hihetetlen világa. Elsősorban is elmondhatjuk, hogy nagyon sok ember egyáltalán nincsen tudatában az alapvető érzékszervi tapasztaláson kívüli boldogság lehetőségének. Ennek is megvannak a határai. Vannak, akik nem igazán intellektuálisak, nem élnek különösebben intellektuális életet, így ők az érzékszervi tapasztalásokra korlátozódnak, mint a látvány, hang, szag, íz és érintés. Az érzékelési tapasztalásoknak is van egyfajta hierarchiája, ahol a látvány és a hang magasabb szinten helyezkedik el, a szag, az íz és az érintés pedig alacsonyabban. A látványok és hangok, mint például egy zenemű, vagy a természet hangja gyönyörűségének kifinomult feldolgozásához, illetve a művészet remekeinek látványa és bármilyen vizuális szépség értékeléséhez, ideértve a természetet is, a személyiség egyfajta fejlettségére mindenképpen szükség van. Az érzékelés okozta boldogságnak tehát sokféle szintje létezik. Ugyanakkor az érzékelés boldogsága alapvetően ott mutatkozik meg, ahol az emberek többsége megtalálja a boldogságát. Ez viszont nem tud megelégedést okozni, mert nagyon nehéz fenntartani. Ha nagyon éhesek vagytok, és valami igazán jó ételt szolgálnak fel nektek, az fantasztikus élmény, és ki is tart körülbelül egy vagy két órán keresztül. De végül ti is jól laktok, és az étel is elfogy, és ekkora kellemes érzést egy semleges érzés követi. És az milyen érzés? Fájdalmas. Azt érzitek tehát, hogy a boldogságotokat feldúlták, mert a boldogság a jó ízből és az éhségetek csillapításából származott. Az éhség egyébként fájdalmas érzés, és ha ezt valamilyen étel követi, az nem pusztán semleges érzés, mert az éhség megszűnését kellemes érzésként élitek meg. Ezután tehát újabb érzékelési élményre van szükségetek. Vacsora után talán elmentek megnézni egy előadást, ahol zenét hallhattok, és látványokban is részetek lehet. Ezt sem tudjátok örökké folytatni. Ennek is vége lesz. Haza kell mennetek, aludni fogtok, másnap pedig újabb ingereket kell találnotok mindenhol. Ez azért van így, mert a boldogság élménye kizárólag az érzékeléseken keresztül valósul meg. Így a napotok ismét azzal indul, hogy látványok, hangok, szagok, ízek, érintések után kutattok, és a bennük rejlő kellemes érzéseket keresitek. Ez elég nehéz feladat, ezért is hasonlítják a tudatot a majomhoz. Olvashattátok már, vagy hallhattátok Dhamma beszédekben is. A majom tudatra általában nyughatatlanként hivatkoznak, de valójában nem erről van szó. A majom az erdőben él. Ne feledjétek, hogy Indiában, ahonnan a szutták származnak, rengeteg majom van. A kanadaiak számára nem annyira kézenfekvő a majmok viselkedése, amíg nem járnak a trópusi erdőben. A majmok sok időt töltenek azzal, hogy ágról ágra szökkennek. Miért teszik ezt? Gyakorlásként? Lehet. Vagy puszta játékosság lenne? Puszta nyughatatlanság? Nem, a majmok valójában nem nyughatatlanok. Gyümölcsöt, ételt keresnek, és ahhoz, hogy megtalálják, ezeket a csodálatosan kifejlődött karjaikat használják, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az egész erdőn át tudjanak ugrálni. Elengedik az egyik ágat, hogy megragadhassák a másikat. Majd azt is elengedik, hogy megragadhassák a következőt. Ez a majom tudat jelentése. A majom tudat megragadja a tudatosság egyik formáját, a látványtudatosságot, majd elengedi és megragadja a hangtudatosságot, a szagot, az ízt, az érintést, a gondolkodás tudatosságot. Sokféle tudatosság van. A tudat a kellemes érzéseket keresi, az érzékelési tapasztalásokban, a tudatosságon keresztül. A majom tudat az, ami miatt részt veszünk a meditációs elvonuláson, amiért megpróbáljuk a tudatunkat fókuszálni, és egy meghatározott, nagyon nem érzékelési jellegű, nagyon semleges tárgyon tartani, mint amilyen a légzés. Úgy tűnik, bajban vagyunk. A tudatunk azon gondolkodik, mi lesz majd az ebéd, mi van, ha kint kék az ég, vagy felmerül egy emlék, visszaemlékszik, hogy mielőtt eljött a kolostorba, megismert egy új dalt, aminek nagyon fülbemászó volt a dallama. Vagy már arra vár, hogy hazaérve tartson egy kis szünetet, és megegyen egyet a kedvenc fánkjából. A majom tudatnak tehát nehezére esik egy olyan semleges tárgyon függeni, mint amilyen a légzés, vagy a test 32 alkotó elemén való meditáció, vagy a négy elem. Nehezére esik, mert ez az érzékelő tudat természete, hajthatatlan, és muszáj megtalálni a boldogságát a folyton változó érzékekben. Ismeritek a kifejezést, hogy az érzékek kimerülnek. Ez azt jelenti, hogy egy-egy érzék kiég, mert túl sokat használjátok, ezért nem fogjátok megkapni a megszokott élményt. A kellemes érzés semlegessé válik, és a kellemes érzést követő semleges érzés könnyen lehet fájdalmas. Ami tegnap jól esett, ezért túl sokat engedtetek meg magatoknak belőle, például túl sok pizzát ettetek, ma rá sem tudtok nézni a pizzára. Vagy túl sokat ittatok tegnap, és ma gondolni sem tudtok rá. Túlzásba vittétek, így mostanra ez a lehetőség eltűnt. Ez az érzékelési boldogság bonyolult természete. A majomtudat fogalma nagyon fontos ahhoz, hogy ezt megértsétek. Megfigyelhetitek a saját tudatotokat, ahogyan az érzékelési tapasztalások között ugrál. Az intellektuális beállítottságú emberek, akiket jobban érdekelnek a gondolatok, egy kicsit szerzetesszerűen tekintenek magukra, mert úgy vélik, az érzékek nem igazán foglalkoztatják őket. Figyelmen kívül tudják hagyni az ételt, a szórakozást, stb., mert elmerülnek a gondolataikban. De ez is csak egy érzékelési függőség, ami az új gondolatokon alapul. Felfedeztek egy új gondolkodót, egy új filozófust, egy új könyvet, egy új regényt, bármilyen újabb gondolatot, és már is levagytok nyűgözve egy időre. De idővel ez is véget ér. Elolvassátok azt a csodálatos könyvet, a hatalmas Tolstoy regényt, vagy Kurt Vonnegut írását, vagy bármi mást. Leteszitek, és arra gondoltok, ez csodálatos élmény volt. De nem telik el sok idő, és azt gondoljátok. És most hogyan tovább? Ez a hatodik érzékünkben zajlik, ami maga az értelem, a gondolatok. Sokan nincsenek tudatában ennek. Akiknek ilyen intellektuális hajlamaik vannak, azt gondolják, jól tudnak majd boldogulni egy kolostorban, vagy egy ingerszegény környezetben, miközben komolyan függnek a gondolkodási folyamatok előtt rejtve maradó érzékeléstől, és vagy a művészeti alkotásoktól. A művészet tehát szintén a tudat érzékelési függősége. Ennek az értelmezését valamilyen szinten kibontja a buddhista kozmológia is. Az érzéki világról beszél. Hat érzékelési mennyország létezik, hat érzéki mennyország. Ezek elmennek egészen a kreativitásig, a művészet csúcsáig, és azoknak minden nemű kényeztetéséig. Úgy kell elképzelni, mint a mennyországot, olyan helyeket, ahová el tudtok látogatni, és ezeket teljes mértékben elmagyarázza és kifejti a buddhista kozmológia. Ezek megmutatják nektek az emberi tudatosság természetét. Minden megvan itt egészen az emberek birodalmáig, és az érzékiségben az állatok birodalma is megjelenik. Ott vannak ezen kívül a hiány birodalmai is, mint például az éhes szellemek, stb. A hiány elsősorban az érzékelési élmények élvezetére való képtelenségben, az öröm megtapasztalására való képtelenségben jelenik meg. Ez azért történhet meg, mert például hiányzik a külső érzékelés, az érzés, vagy pedig az érzékelési tudatosság nem működik megfelelően. Hatalmas terület tehát ez, amely fajta tudatosságban a lények nagy többsége időzik. E felett a spirituális élmények állapota helyezkedik el, ezeket dzsána birodalmaknak nevezik. Ezekbe a birodalmakba kizárólag meditáción keresztül lehet belépni, és ehhez hozzátartozik az is, hogy félre kell tennünk az érzékelési élményeket. Az ember tehát visszavonul az érzékelési élményektől, egy semleges tárgyra összpontosít, mint például a légzés, és rendkívüli élményeket kezd átélni. Hosszantartó, rendkívüli élményeket, amelyeknek nincsen látható forrása. Az átlagos emberek felfogásában nem is igazán érthető, hogy mások csukott szemmel ülve, lélegezve hogyan élhetnek át túláradó boldogságot, örömöt és testi gyönyörűséget. Hogyan lehet ilyesmit átélni? Nem látnak, hallanak, szagolnak, ízlelnek, érintkeznek, és ha minden igaz, nem is gondolkodnak. Nem emlékeznek vissza élményekre, nem várnak élményeket. Ez tehát az örömök egy másik birodalma, és a kifinomult élmények skálája folytatódik. Ezek ismét érzékelési tapasztalások, az érzések tudatosságának fennhatósága alá tartoznak, aminek az ember tudatában van. Tulajdonképpen ez a természetük, és ez nagyon fontos, de most már tovább kell lépnünk. A tény, hogy ezek az érzések egy elmélyült meditációban eredendően mulandóak, nem jelenti azt, hogy semlegesen viszonyulunk hozzájuk, hogy közömbösek lennénk irántuk. A Buddha világosan kifejtette, hogy ezeket fejleszteni kell, és ettől a meditációs élménytől nem szabad félni. Ez az egyik olyan felismerés, amire bódhiszatvaként tett szert, közvetlenül a megvilágosodása előtt. Visszavonult a gyakorlás fájdalmas formáitól. Ismét a fájdalom érzékelésével kapcsolatos gyakorlatoknál tartunk. Ezt hasznosnak hitték. Szélsőséges böjtöt tartott, mindenféle nehézségeknek és fájdalmaknak vetette alá a testét. Ezt követően felismerte, hogy ez nem emberséges, nem jó, alantas és haszontalan. Visszaemlékezett egy gyermekkori meditációs élményére, és ahhoz tért vissza. Ez pedig a légzés meditáció. Ettől jóleső boldogság töltötte el, könnyűvé vált a teste, az árnyékban ült, csodálatos fuvallat érkezett a folyó felől. Boldog volt, és azt mondta, ez olyan élvezet, amitől nem kell félni. Hallhatjátok, hogy bizonyos iskolák azt hangsúlyozzák, hogy kerülni kell a szamádi nyújtotta örömöket, de a Buddha esetében ez nem így van. A Buddha egyesíti a buddhizmus természetét. Más vallási gyakorlatoktól abban különbözik, hogy ez egy szamáta vipasszaná gyakorlat, a tudat mélységes nyugalmon és derűn alapuló tisztasága. A kettő együtt működik. Az út 8 tényezője tehát ez a szamádi gyakorlat, ami egyben az út egyik gyümölcse is. Ez egy másik szutta, ugyanabból a gyűjteményből, amiről most beszélünk. A Mahászattipattána szuttáról van szó, a hosszú beszédekből. A 22. szuttáról. Ez az egész elvonulás erről szól, de van egy másik szutta is a hosszú beszédek gyűjteményében, ami a remeteség gyümölcseiről, a spirituális ösvény gyümölcseiről szól. A spirituális út gyümölcseinek egyike a valódi meditáció megvalósításának élménye. A szamádi és az azt kísérő öröm a gyakorlás gyümölcse. A gyakorlás csodálatos gyümölcse. Összegezve a gondolatokat, a tudatosság 4 alappillérének az érzésekre vonatkozó útmutatása szerint az érzések természete a mulandóság, ez viszont nem jelenti azt, hogy minden érzéshez elutasítóan kell viszonyulnotok, vagy hogy el kellene kerülnötök azokat a kellemes érzéseket, amelyek a szamádi kapcsán merülnek fel. Ez nem így van. Ez csak egy bevezető az érzések területéhez, amit a következő beszédben fogok folytatni. Az érzések önmagukban egy külön univerzum, és nagyon nehéz elképzelni olyan élményeket, amiket nem kísérnek érzések. Ezzel az elemzéssel folytatjuk holnap.
Acchayam kam me dhamma sandittik akalik kayen vacha cittena pamadena maya katam acchayam kam me sanga supatipanna anuttara sadu sadu sadu.
Ácsán Szóna tanító beszédét hallották. Fordította Ráckis Andrea. Elmondta Kövesdi László. Ez volt a negyedik rész. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.